Immár másfél éve zajlik a hosszú Katinkáról szóló dokumentumfilm forgatása. Az alkotás fél éven belül a mozivászonra kerül. A Katinka The Movie című film rendezőjével, Pálinkás Norberttel beszélgetünk az Index Podcast eheti adásában. Azonnal kezdünk. Ilko Miklós vagyok, köszöntöm hallgatóinkat, ez az Index Podcast, ahol a Katinka The Movie című dokumentumfilm rendezőjével, Pálinkás Norberttel beszélgetek. Szia Norbi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Hello, szia.
Nos, hát kezdjük is az legelején. Kinek az ötlete volt, és mikor született meg ez az ötlet, hogy kellene egy ilyen dokumentumfilmet forgatni a háromszoros olimpiai bajnokunkról, Hosszú Katinkáról?
Az ötlet az már régóta fogalmazódott a film producerében, Lajos Tamásban, aki a gyártó cégnek a tulajdonosa is egyben. Amikor engem felkérte erre a munkára, akkor már biztos volt, hogy lesz ez a film, de úgy tudom, hogy egy másfél-két éves beszélgetés sorozat előzte ezt az egészet meg közte és Katinka között, meg nyilván a finanszírozói oldal részéről is. Katinkát nem volt könnyű rábeszélni arra, hogy vállalja ezt a filmet. Egyrészt ő egy elég zárkózott természet, még hogyha ez így elsőre nem is látszik sok a média szereplése, de valójában ő teljesen ilyen bezárt életet él. És ez volt a másik ok annak, hogy nem akart elvállalni. Az ő szakmája, ami az úszás, az élsportbeli úszás, az eléggé precíz beosztás mentén van megtervezve minden napja, így zajlik az élete, iszonyú sok időt tölt a vízben, az edzőteremben, és úgy érezte, hogy zavarná ebben őt az, hogyha egyszer csak megjelen egy stáb, aki rendszeresen ott van a környékén. És aztán végül szerencsére a Tamásnak sikerült őt rábeszélnie, és a nem, hogy mondják ezt, csillagzatok szerencsés együttállása folytán finanszírozást is tudott rá szerezni. A Magyar Filmintézet látott fantáziát ebben az ötletben, és így létrejött az, hogy el tudjuk őt kísérni vélhetően az utolsó olimpiájára.
Lehet tudni azt, hogy mi győzte meg a Katinkát, hogy beleálljon ebbe?
Éppen az győzte őt meg, ha én ezt jól tudom, bár mondom, ezeken a megbeszéléseken, beszélgetéseken nem vettem részt, de a Tamástól úgy tudom, hogy végülis az volt a döntő érv, hogy egyrészt az ő sportolói példája az egy igazi motiváció lehet mások számára, az ő egész életútja azt példázza, hogy nagyon messziről is el lehet jutni a legnagyobb sikerekig. Plusz az, hogy tényleg nagy valószínűséggel, ugye most 32 éves, hát tavalyra lett időzítve az olimpia, de akkor is 31 éves lett volna, és ez már az ötödik olimpiája, ami egy sportoló életében az elég nagy dolog. Nem valószínű, hogy még egy olimpiára ő kimegy, és azért egy ilyen életműfilm egy sportoló életében nyilván úgy jó, hogyha valami nagy sporteseménnyel zárul. Meg lehetett volna 5 év múlva, vagy 10 év múlva is csinálni ezt a filmet, de én alkotóként azt mondom, hogy sokkal nehezebb úgy filmet csinálni, vagy nem lesz olyan jó ízű, hogyha nem benne vagy az események sodrában, és úgy mutatod meg, hogy mi történik, hanem utólag a múltat visszaidézve beszélsz róla. És nyilván ez a két érve ez elég nyomos volt, tehát az időzítés most az ideális arra, hogy Katinkáról készüljön egy film.
Nyilvánvalóan senkinek nem kell bemutatnunk Hosszú Katinkát, de mégis a tényeket rögzítsük vele kapcsolatban. Sokszoros európai és világbajnok úszó, és hát a riói olimpián 2016-ban 3 aranyérmet és 1 ezüstöt nyert. Mi a célja ennek a filmnek? Mi az, amiért megszületett az ötlet, hogy na igen, róla csinálunk egy filmet? Tehát mi a fő motivuma, inkább így kérdezem, ennek a dokumentumfilmnek?
A fő motivuma az, hogy hogyan lett egy 4 éves bajai kislányból, ami egy 30 ezeres kisváros, egy 25 méteres úszómedencével, ami ugye nem is sportszabvány igazából, hát vannak 25 méteres versenyek is, tudjuk, de hogy azért a sikereket Katinka a hosszú, úgymond az 50 méteres medencében ért el. Hogyan lett belőle az Iron Lady, aki egy nemzetközileg elismert, talán az úszáson túl is ismert sztársportoló, sőt, jelenleg Magyarország legértékesebb sportolója, hogyan tudta ezt végigcsinálni, hogyan tudott éveken át veretlen maradni, hogyan tudta azt elérni, hogy 32 évesen még mindig 4 világcsúcsot tart, úgyhogy 20 évesekkel, tehát nála 10 évvel fiatalabb emberekkel versenye, az már pedig a test az nyilván kopik, tompul, stb. Ez egy nagyon érdekes sztori, és az, hogy pont most van az olimpia, majd nyilván ez egy kanyar a filmben, de az, hogy pont most van az olimpia, az olyan szempontból dramaturgiailag is kapóra jött, hogy egyrészt be tudjuk mutatni az életútját, elkezdve Bajától, a Los Angeles éveken át, aztán vissza Magyarországra, az Iron Lady brand felépítésén keresztül egészen az utolsó, mondjuk valószínűleg utolsó olimpiájáig, Tokióig. Ez az egyik szál a filmnek, ez a múltbeli szál, és közben ott a jelen, hogy valóban nap mint nap láthatsz egy élsportolót felkészülni az olimpiára, és hogy mi az a, akár az edzésmódszer, akár az a filozófia, amivel hozzááll a versenyzéshez, és hogy van egy óriási izgalomfaktor emiatt, hogy mi lesz, hogy nyer vagy nem nyer az olimpián, meg tudja ismételni akár a riói sikereket, vagy ha nem is, mert nyilván az azért egy brutális siker volt ott, az a 3 arany meg az 1 ezüst, de hogy újra fel tud állni a dobogó felső fokára. És akkor ezt a két szálat, hogyha jól keresztezzük a filmben, jól van keresztbe vágva, mi ezt így hívjuk szakmailag, párhuzamosan vezetve a két történetszál, akkor szerintem nagyon izgalmas ritmust lehet ebből adni a filmnek.
2020. januárjában kezdtétek el ugye a forgatásokat. Az azt megelőző időszakról gondolom archív felvételekből táplálkozik a film.
Igen, volt egy próbaforgatásunk, úgymond próbaforgatásunk, hogy mégis hogy működik a stáb, a technika, a katén. Nyilván ki kell találni az egészet, ez egy elég speciális sport az úszás, emiatt elég speciális filmforgatási technikát is kellett választanunk, mind eszközben, mind a módszertanban. Ezért volt egy előforgatásunk valamikor november legvégén Londonban egy ISL, ezen a Nemzetközi Úszóligának az egyik állomásán, kétnapos forgatás, de egyébként januárban kezdtük el a felvételeket, és nyilván az összes korábbi esemény, amit be akarunk mutatni, az egyrészt, hát a Katinkát az elég dokumentálták a versenyi kapcsán, tehát a sportközvetítésekben, akár elkezdve a nem tudom, a vidéki városi versenyek helyi tévé csatornái által felvett felvételektől, az olimpiai, amit majd a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól kell megvennünk felvételekig. Ő az elég sokat szerepelt a sajtóban, a médiában. Egy-két helyen ugye ismerjük az ő sztoriát magánéletbeli dolgok miatt, még nem csak a sport újságokban, hanem mindenféle más lapokban is feltűnt, és ezek is készültek YouTube videók, tehát az ő csapatának volt már jó pár évre ezelőtt YouTube csatornája, tehát a Katinka nagyon jól építette a social médiás jelenlétét is, építi a mai napig. Ott is rengeteg videó készült, amit ők maguk vettek föl, edzőtáborokba, versenyeken, utazgatva a világban. Nagyon sok családi archív van, tehát volt már videokamerájuk. Egész pici korában, szerintem nem tudom, 2 éves korában vannak már mozgóképes felvételeink, hogy a kis Katinka ott topog a nappaliuk közepén. Úgyhogy elég sok olyan felvételünk van, amit még például nem látott senki úgy a családon kívül.
A járvány és az olimpia halasztása mennyire befolyásolta a filmnek a végső kicsengését, tehát az apropóját?
Nagyon. Hát az egész világot nagyon befolyásolta, így minket is. Nyilván az elején volt egy ilyen megtorpanás a részünkről, hogy most akkor hogyan tovább, most akkor ez mindennek keresztbe tesz, egyáltalán mi legyen. Nyilván egy filmet azért meg kell tervezni, itt azért nem 2 forintos költségekről van szó. Ez nem titok, Magyarország legdrágább dokumentumfilmje jelenleg ez a film, és drága műfaj is, tehát mi már nem tudom 15 különböző külföldi helyen forgattunk Katinkával versenyen, edzőtáborban, stb. Nagyon sok olyan felvételünk készül, amik tényleg ilyen reklámfilmes igényességgel készülnek el, pont ugyanazokkal a kamerákkal, pont ugyanazokkal a kameramozgató technikákkal, pont ugyanazzal a lámpaparkkal és szakembergárdával, pont ugyanazzal a vágóprogrammal, tehát mitől lenne olcsóbb, mint egy reklámfilm. És aztán, amikor kiderült, hogy ja, de hogy nem lesz az idén olimpia, ez most 2020-ról beszélek, akkor így ültünk, hogy jó, és akkor mi van? Meg lehet-e ezt a filmet csinálni olimpia nélkül, vagy sem? Akkor ott egy ilyen 2 hónap most bizonytalanság, ez olyan február-március környék, amikor tényleg elkezdett az első hullám tombolni, és sorba bezártak az uszodák, bezártak a repülőterek szinte, tehát nem lehetett utazni, nem lehetett edzeni, így bezárt a sport, bezárt az élet, úgymond, pár hónapra. Akkor azért mi is elbizonyítottunk, hogy hogyan tovább, és akkor sikerült a producereknek és a finanszírozónak, a Nemzeti Filmintézetnek egy olyan megállapodást kötnie, hogy menjünk tovább, hogy bízunk abban, hogy az olimpiát megtartják egy évvel később, 2021-ben, és akkor tegyünk bele még egy évet ebbe. És akkor az eredetileg tervezett forgatási napokat azt elosztottuk, tehát ugyanúgy forgattunk tovább, csak nem olyan sűrűn, nem olyan intenzitással. Ez a 70 pár forgatási nap volt kitűzve az elején, és azt is tartjuk nagyjából, csak nyilván ritkábban, de igyekeztünk minden fontos eseményen ott lenni. Volt olyan, amikor ő járt egyedül edzeni, mert valamikor talán tavaly április környékén az úszóválogatott hazatért egy tájföldi edzőtáborból, és nagyon sok pozitív teszt lett a hazaérkezésük után, és akkor karanténba vonultak. Katinka meg nem volt kint velük Tájföldön, és ő negatív teszteket produkált, és ő egyedül a Nagy Józsival, az edzőjével járhatott be a Duna Arénába. Még mi sem mehettünk be a stáb. És akkor voltak olyan felvételeink, hogy kívülről a teraszról az üvegen keresztül vettük őket, ahogy ott bent edzenek, hogy mégis legyenek ilyen felvételeink is, meg az üres város, meg. Tehát
ez a teaserben is benne van, jól emlékszem, egy ilyen.
Azt hiszem, hogy az első teaserben benne van. Igen.
Lehet becsülni, vagy pontosan meghatározni, azt talán kevésbé, mert a járvány most közbeszól, de becsülni, hogy mi a költsége ennek a dokumentumfilmnek?
Igen, hát a költsége nyilvánosak a dokumentumfilmnek, 560 millió forinttal finanszírozta a filmintézet.
A járvány miatti dolgok ezt fölülírják valamennyire?
Lehet, hogy volt valami kis kiegészítés, de megmondom őszintén, hogy ennyire nem látok bele a finanszírozási oldalról, inkább a producereket kellene kérdezni, én a kreatív és tartalmi részekkel foglalkozom.
70 forgatási napot említettél. Hogyan néz ki mondjuk egy átlagos nap, mennyit forgattok, mikor kezdtek?
Sok minden nem múlik, attól függ, hogy éppen mi az adott téma, de általában nálunk a szakmában minden minden műszak, az úgymond műszak, az 12 órára van számolva, tehát ez egy napi filmes műszak egy ebédszünettel. Általában mi is igyekszünk kihasználni a rendelkezésünkre álló időt, tehát ha már forgatunk, akkor próbáljuk úgy szervezni a napokat, hogy azt kitöltsük ezt a 12 vagy minimum 10 órát. Persze van olyan, amikor van valami rendkívüli esemény, vagy valami váratlan, és egyéb más nem történik a nap, akkor van olyan, csak egy pár órát forgatunk, mert éppen nem tudom, Katinkának van egy diátadó, és aznap egyébként nem történik semmi más az edzésen kívül, amit követünk már 200-szor, szóval nem járunk el minden edzésére, gondolom ezzel se árulok el nagy titkot. Az elején felvettünk így rutinszerűen mindenfélét, amit csinál, és amikor úgy éreztem, hogy ebből már azért van elég sok képünk, meg elég sok jelenetünk, akkor azt úgy kicsit azt csökkentettük, meg nem mentünk már több edzésre, meg egy idő után már nem mentünk ugyanolyan versenyre, tehát hogyha van nem tudom, egy világkupa állomás, amiből felvettünk 2-t vagy 3-at, akkor most már a 6-at azt nem vesszük föl, ha csak nem gondoljuk, hogy ott történni fog valami olyan esemény, ami még máshol nem volt, vagy nem tudom, nem akar éppen a Katinka bebizonyítani, hogy majd most ott 3 másodperccel jobbat fog úszni, és ezt így elmondja nekünk, akkor nyilván azt felvesszük, de egyébként ugyanazokat a folyamatosan ismétlő dolgokat nem vesszük föl.
Július 23-án kezdődik a Tokiói olimpia. Nagyon szigorú szabályok lesznek a koronavírus miatt érvényben, ezt én, mint utazó újságíró is megtapasztaltam, és megtapasztalom a mai napig. Nektek mennyire volt nehéz leszervezni mindent, illetve engedélyeket kérni? Hogyan fogtok és hol forgatni Tokióban?
Nagyon nehéz volt, konkrétan mi nem jutunk ki. Mármint, hogy úgy, hogy az a stáb, aki egyébként másfélre kíséri Katinkát, ez a magyar stáb, ez nem jut ki Tokióba. Jelenleg gyakorlatilag beutazási tilalom van az országban. Vannak módszereink, vagy ötleteink erre is. Van egy kinti stáb, akikkel most már 2 hónapja tartjuk a kapcsolatot, és rendszeresen beszélgetünk. Ők ráadásul akkreditációjuk is van az olimpiára, illetve be tudnak jutni a koreai edzőtáborba, ami nagyon fontos, mert Katinkáik most csütörtökön utaznak ki több úszóval egy edzőtáborban, ami azt hiszem 10 napot töltenek még az olimpia előtt, vagy 12-t, és oda is be tud jutni ez a stáb, és majd Skype-on vagy valamilyen online eszközön keresztül tartjuk velük a kapcsolatot, rendszeresen megbeszéljük, hogy mit vegyenek föl, hogyan vegyék föl. Ezt Katinka is tudja, hogy ők lesznek ott a kinti szemünk és fülünk, illetve hát más képrögzítési eszközökön is gondolkodunk, amiket meg majd valószínűleg szintén fel tudunk használni a filmben.
Mutatsz itt egy okostelefont, ugye hát a mai világban ez már teljesen kivitelezhető így. Egyébként mekkora stáb dolgozik ezen a filmen így összességében?
Mini stáb dolgozik alapvetően a filmen. Én a minél kisebb stábnak a híve vagyok, tehát én úgy szeretek forgatni dokumentumfilmet, hogy 3-4 ember, tehát egy operatőr, egy hangmérnök és egy rendező van ott a riportalany vagy a főszereplő környékén, hogy minél intimebb, minél bensőségesebb tudja maradni ez a viszony. Ennek az is az előnye, hogy egy hosszú távú forgatásnál előbb-utóbb össze tud barátkozni, úgymond össze tud csiszolódni a főszereplő és az alkotók. Ez szerencsére nálunk is megtörtént már bőven, ezért igen jó hangulatba telnek a forgatások. Vannak olyan felvételeink, amit említettem korábban, ezek a reklámfilm igényességű vagy játékfilm igényességű felvételek. Volt olyan, hogy 70 ember mozgott a Duna Arénában, és nem tudom, a bemelegítő medence mellett egy 50 méteres sínt építettünk, és akkor azon volt egy 7 méteres daru, ami belógott a víz fölé, meg volt olyan ugyanott abban a térben, hogy búvárok, és akkor egy tengeri kajakra volt beszerelve alulra egy búvár, és akkor 6 ember tolta, mert hiába találtuk ki, hogy majd a búvár úszik a Katinka mellett, és felveszi, hogy nem tudom, gyors tempóban átúszta az 50 métert, nem tudott olyan gyorsan úszni a búvár a kamerával a víz alatt, mint Katinka a víz felszínén, és akkor ezért 7 ember tolta egy ilyen fárt kocsin a búvárt, ugye, tehát mindenféle, 8 lámpa a víz alatt, 8 lámpa a víz fölött, vagy 85, nem tudom, tehát ilyen, ott tényleg ilyenkor pénzparipát posztolt, úgymond a költségvetésből nem kimélve beletettünk mindent, hogy az jól nézzen ki. Ha az az elvárás, hogy csináljunk nemzetközi szinten is komolyan vehető dokumentumfilmet, mondjuk a streaming szolgáltatót, nem tudom, lehet mondani, HBO, Netflix, stb. Színvonalát elérő dokumentumfilmet, akkor az ennyibe kerül. Tehát, hogyha megnézel egy jó HBO-s vagy egy jó Netflix-es dokumentumot, az pontosan látod, hogy ezek a költségek azokban a filmekben benne vannak. Akkor nekünk is az kell, hogy akkor igenis legyen ott az a Spider-Cam, legyen ott az a daru, legyen ott az a 70 ember, aki meg tudja oldani, legyenek ott azok a búvárok, készüljenek el azok a felvételek, amire azt mondja, na tessék, akkor ez egy nemzetközi szintű dokumentumfilm.
Már a verkfilm is nagyon érdekes lehet ebből, tehát én ezt nagyon megnézném, ahogy a búvárok ott tuszkálnak a víz alatt a Katinkáról. Ebből fogtok valamit közzétenni?
Persze, folyamatosan van egy kis verkes stáb, egy 2 személyes stáb, és ők folyamatosan dokumentálják ezeket, tehát minden látványosabb vagy fontosabb eseményen ők is ott vannak. De hát volt olyan, az edzőtermi jelenteket például úgy vettük föl, hogy szintén. Tehát egyrészt nyilván emeljünk a saját edzőtermébe, és felvesszük, hogy edz, vagy hogy gyógytornász jön hozzá, vagy az edzője jön hozzá, vagy a masszőre, de ugyanilyen reklámfilmes igényességet, csináltunk edzőtermi jeleneteket is, amik nem egy edzőteremben lettek felvéve, hanem egy műteremben béreltünk egy nagy műtermet, azt kifestettük feketére, a műterem közepén építettünk egy 4 méteres átmérőjű dobogót, ami szintén le volt matt feketézve, úgymond a színpad, vagy a díszlet talajszintjével egységben, és oda betettünk nagy edzőgépeket, és ezt a dobogót, ezt mi kívülről távirányítással, különböző sebességgel tudtuk mindkét irányba forgatni, és a Katinka ott edzett, és akkor mi pedig a hosszú távolról a teleoptikával olyan szépen fel tudtuk venni, hogy még az is látszott, hogy az izzadság csepp lecsöppen az arcáról.
Ha már a streaming szolgáltatókat említetted, akkor egy kérdés elég álljunk meg itt is. A Netflix forgatott, és azt hiszem idén jelent meg a Peléről, ugye minden idők egyik legjobb futballistájáról egy dokumentumfilm, amelyet egyébként én is láttam, és ugyanaz jutott eszembe, amit a róla szóló kritikákban írtak, hogy igazából ez egy imásfilm lett, és semmilyen negatívumot nem mutatnak be a Peléről, pedig volt az ő karrierjében is, és civil életében is olyan dolgok, amik hát kérdésesek voltak. Ti ezt a Katinkánál hogyan tudjátok kikerülni, hogy ne kapjatok ilyen kritikát, illetve hát ugye tudom, hogy ez egy vékony jég, de hogy...
Igen, valóban vékony jég, de szerencsére a szándékaink egybeesnek a főszereplőnk szándékaival, tehát Katinka is azt gondolja, hogy ez akkor lehet egy jó film, hogyha nem csak a dicsőséges oldalát mutatjuk be, hanem bemutatjuk a saját emberi vívódásait, elbizonytalanodását, a rossz formáját is akár. Én az elején pont ez volt az első kérdés, amikor Lajos Tamás felkért engem erre a munkára, hogy most akkor ez egy imásfilm lesz-e vagy sem, és mondta, hogy nem, hanem egy okos, őszinte dokumentumfilmet szeretne készíteni Katinkáról, és én ezt a munkát így vállaltam, és azóta is ennek a szememben dolgozom, és egyre úgy tűnik, hogy ez meg tud valósulni. Tehát egyrészt itt tartalmilag még soha senki nem kért semmi olyat, amit így ne lehetett volna vállalni, sem a Katinka, sem a producerek. Másrészt hát tényleg azért most volt egy dráma ezzel a vírussal, ami nyilván borzasztó, hogy ez történik a világban, és nyilván óriási fájdalom minden egyes áldozatért, meg azokért a változásokért, amit ez mondjuk a gazdaság életben, vagy az emberek hétköznapi életében hozott. És ez most biztos egy kicsit így, nem tudom, ilyen furán, vagy telemásan hangzik, de a filmnek viszont jót tett ez a járvány. Dramaturgiailag mindenképpen, tehát amit mi most rögzíteni tudunk, az a történelem. Tehát ez a járvány, ez benne lesz a történelemkönyvekben is, és azt hiszem, hogy minden, nem tudom, dokumentumfilm rendező, vagy dokumentumfilmes stáb vágya az, hogy ne kullogjon az események után, és utólag magyarázzam, hogy akkor mi hogyan történt, meg miért történt, hanem így részese legyen ennek a történelemnek, és azt tudja megörökíteni ott a mindennapokban. És ez most, ha csak egy pici kis szeletét is, de mi a főhősünk Katinka szempontjából be tudjuk mutatni, hogy mi zajlott ebben a két évben, vagy ebben az egy évben, másfél évben, hogyan zajlott az egész világjárvány, hogyan hatott az ő életére, hogyan hatott a sportra. És ez innentől kezdve egy kicsit kor dokumentum is lesz. És hát igen, hát Katinka kijött a formából, ugye attól, hogy elhasztották az olimpiát, egy kicsit elvesztette a motivációját, és fél évig nem edzett gyakorlatilag, mert hogy nem volt miért, és aztán most pedig most nagyon küzd, most nagyon beleállt az olimpiai felkészülésbe, és ez egy tök izgalmas folyamat, hogy egy kicsit a hétköznapi ritmusából, sportritmusából, edzésritmusából kiesett sportoló hogyan tud visszatérni azok közé a keretek közé, majd aztán sikerül neki eljutni a sikerig. És ezt a mélypontot is be tudtuk mutatni, fel tudtuk venni ősszel, amikor tényleg már a sajtóban is téma volt, hogy nincs formában a Katinka, és vajon mi lesz az olimpián. Mi akkor is ott voltunk mellette, és ez is benne lesz a filmben.
A legsikeresebb, egyben a legviharosabb időszaka, ugye a 2016-os Riói olimpiához kötőzik, és Shane Tusubhoz. Ez a rész is szerepelni fog a
mindenképpen. Minden fontos állomását az életének, és minden fontos embert, aki valamilyen módon hatással volt az ő pályafutására, feldolgozunk, részletesen végigmegyünk rajta, hogy mi történt, hogy történt, és milyen változásokat hozott az életében, mit tett ez hozzá a sikeréhez, vagy mit vett el a sikeréből.
Az mennyire nehezítette meg a forgatást, ha egyáltalán, hogy ezúttal a film főszereplője nem egy színész, hanem egy élsportoló?
Hát eléggé megnehezítette, azért az elején kellett egy jó pár nap, amíg úgymond összecsiszolottunk, meg így feltérképeztük egymást. Az volt a deal az elején már mint a megállapodás a Katinkával, hogy semmiért nem csinálunk a forgatás során, és semmiért nem kérünk, amivel bármilyen módon is veszélyeztetjük az ő felkészülését az olimpiára. Ugye még azt hittük, hogy bő fél év múlva már ő megy is az olimpiára, és amikor elkezdtünk forgatni, január legelején, talán 6-án volt az első forgatási napunk, ez most 2020, egy képtáni edzőtáborban Dél-Afrikában, hát akkor iszonyúan készült, és tényleg szerintem le tudta volna szakítani ezt a plafont. Annyira így tele volt energiával is, meg fizikailag is nagyon erős volt, és hát eszünkbe se jutott volna olyat kérni, hogy bármivel is hátráltassuk az ő felkészülését. És azért neki nagyon sokszor abban a mentális állapotban kell kerülni, amit ők úgy hívnak, hogy zónában kell lennie, hogy nagyon rá tudjon hangolódni. Akár edzésen is időnként, hogy most azt mondja, hogy most ezen az edzésen 3 másodperc jobbat akarok úszni, vagy 2-vel, vagy 1-el, vagy akarok javítani az időmen, és akkor úszok egy, akkor úgy rendesen odáll, és akkor úgy akkor nem csak edz, hanem akkor az edzésen is próbál versenyt úszni. És akkor én nem értettem, hogy oké, ne menjünk 50 méternél közelebb, de akkor hogy legyen ebből egy bensőséges dokumentumfilm. És akkor ez a távolság az elején tényleg úgy volt, hogy a medence túloldaláról forgattunk, csak hogy ne zavarjuk őt, és aztán ahogy csiszolottunk össze, hogy barátkoztunk össze egyre jobban, úgy mehetünk egyre közelebb. És akkor annak lett az a vége, hogy volt olyan felvétel, hogy így a Spider-Cam-be beleütött véletlenül gyorsúszás, nem olyan közel voltunk hozzá, hogy így elérte a kamerát.
A forgatások alatt milyen kép rajzolódott ki benned Hosszú Katinkáról? Milyen ember Hosszú Katinka?
Maximalista, hihetetlenül elszánt, és hihetetlenül tud fókuszálni arra, amire elszánja magát. Valószínűleg ez kellett ahhoz, hogy ő lehessen az Iron Lady. Emellett egy nagyon humoros, barátságos, nyitott ember, aki ha már egyszer befogadott valakit, úgymond a szélbe fogadt, és bekerült abba a körbe, ami mondjuk az ő komfortzónáján belülre. Ez nem egy ilyen létező kör, hanem most nem konkrét emberekre gondolok, hanem hogy nyilván átlépte azt a határt, ami már mondjuk a bizalom nála, akkor nagyon kedves, barátságos és tényleg ilyen szórakoztató ember.
A dokumentumfilmeknél, ha amennyire tudom, nincs olyan kimondott forgatókönyv, mint egy játékfilmnél, de gondolom van valamilyen terv, vagy valami, most már felépítitek ezt az egészet.
Ilyen storyline, mi is szoktuk hívni, ilyen történet vezetés vagy történetmenet, ami nyilván megvolt a legelején, tehát azért róla lehet tudni azt, hogy mi történt vele, elég jó dokumentálva az élete. Tehát amikor nekifutottunk már a legelső felvételi napon volt egy vázlatunk, hogy miket szeretnénk bemutatni. Azt nyilván nem tudtuk, hogy mi fog történni január 9-től az első, vagy január 6-tól az első forgatása naptól az olimpiáig. Itt azt gondoltuk, hogy ami lesz, azt felvesszük, és ami érdekesebb, de hogy a múltban zajló szállat, hogy mutatjuk be, az pontosan le volt írva, és egyébként az úgy nagyjából már meg is valósult. Egy-két hiányzó jelenetünk van, amit még nem tudtunk leforgatni éppen Katinka elfoglaltságai miatt. Például ez egy nagyon izgalmas dolog lesz a filmben, és még én sem tudom, hogy sül el, hogy a papájával, aki az első edzője volt, ugye, és ő tanította meg Katkát úszni, és 11-12 éves koráig a Laci bácsi, a papa, mi csak úgy hívjuk, volt az ő edzője, tehát igazából Katinka még neki is szokta ajánlani az aranyérmeit, hogy a papa volt az edző, és még mindig él, Baján lakik, és Katinkával nagyon bensőséges a viszony, és már többször forgattunk velük, de a londoni olimpiát azt még soha nem elemezték ki ők ketten együtt, és megígérték, hogy ezt a kedvünkért megteszik, és visszajátsszuk majd nekik ott a Papa TV-jén a londoni döntőt, ahol ugye Katinka nagy esélyesnek lett már ott elkönyvelve, és aztán végül dobogóra se került, hogy ott mi történt. A papának nagyon jó meglátásai vannak egyébként, és nagyon jól őszintén ezt el is mondja a lányának, és ezt a jelentet nem sikerült felvennünk, mert a Covid volt, meg a papa nyilván nem tudom, 80x éves, tehát védenünk kellett őt is, Katinka is elfogadott volt, és akkor ez elmaradt, de ezt még majd felvesszük.
Ide haza, mikor lesz az utolsó forgatási nap? Ugye azt tudjuk, hogy a tokiói olimpiával zárul a forgatás, vagy lesz még utána? Akkor ezt a jelentet még gondolom utána fogjátok fölvenni?
Igen. Hát ez úgyis a múltról szól, tehát ez nem függ a hétköznapoktól, ezt gyakorlatilag bármikor felvehetjük. Más forgatás már nem nagyon tervezünk, nyilván a vágás során kiderülhet, hogy egy-két dolog elmaradt, vagy egy-két fontos dologra nem kérdeztünk rá ennél, annál vagy amannál a szereplőnél, tehát tartalékolunk azért egy pár forgatási napot az olimpia utánra is, illetve még egy fontos szakaszát az életének nem dolgoztuk föl, pont a felkészülés miatt nem akartuk őt kizökkenteni, hogy nem mentünk még el Los Angelesbe, ahol ugye ő 4 évig járt, 5 évig járt egyetemre, és ott lett valójában szinte egy motiváció, egy kamaszkori motivációvesztés után aztán igazán profi úszó, a Dave Szélo keze alatt, aki a világ egyik legjobb úszóedzője, és az ő csapatában edzett Katinka a Los Angeles egyetemén, és ezt a korszakot mindenképpen ott ismerkedett meg a Shane-nel, stb. Nagyon sok minden történt azért ott vele, és ezt a korszakát is nyilvánvalóan feldolgozzuk, de erre még nem jutott idő, ezt közvetlenül az olimpia után tervezzük valamikor augusztusban.
Ugye ez egy 100-110 perces dokumentumfilm lesz, amit ugye mozivászonra és nemzetközi forgalmazásra is terveztek.
Meg nyilván valamilyen streamingen is menni fog, de alapvetően mozira készül, vászonra.
Mennyi idő az utómunkája ennek?
Hát az utómunkája egy év, de már csináljuk is több mint egy évet. Tehát párhuzamosan a forgatásokkal elkezdtük az utómunka első fázisait. Tehát amit leforgatunk, az gyakorlatilag egy pár héttel, egy hónappal később fel is dolgozzuk. Nyilván nem abban a formában még, hogy a filmbe bekerül, de az adott forgatásokat, az adott jelenteket, azokat így lebontva jelenetre vagy forgatási napra elővágjuk, kiválogatjuk, tudjuk, hogy mi az, ami biztos, hogy nem kerül be a filmbe, mert nem jó, vagy lapos, vagy már volt ilyen. Mi az, ami nagy eséllyel bekerülhet, és azokból konkrétan jeleneteket rakunk össze, ilyen paneleket rakunk össze belőle, és akkor ebből már van jó-jó sok, van is a filmben egy dramaturgiai ív, hogy hogyan lesznek ezek összefűzve, hogyan lesz majd felépítve a film, és akkor ezeket, mint a dán építőjáték kockáit így rakosgatjuk össze, és aztán hát most már van egy ilyen hatórás valamink, amiből majd a film lesz, ezekből a panelekből összerakva, még változhat a sorrend, de már így látjuk úgy, hogy most tartunk olyan 6 óra környékén, úgyhogy még nyilván nincs benne a Tokió, az Olimpia, meg nincs benne a Los Angeles, tehát ez lesz azért egy ilyen 7 órás kis. Tehát amikor először lövünk úgy, hogy akkor most már megvan így a film gerince, csak ebből akkor el kell kezdeni kidobálni, ami nem fér bele, vagy nem férhet bele, akkor fogunk szerintem olyan 7-8 óra környékén járni, és abból kell majd ugye másfél-két órát csinálnunk.
Hányszor fogod végignézni a végleges produkciót, mielőtt rámondod az igen?
Hát szerintem olyan 200 és 300 között.
Hát ezt ha felszorozzuk közel 2 órával, akkor nem lennék a helyedben.
Hát ez úgy szokott menni, hogy szerintem, hogyha vége az olimpiának, meg ezt a Los Angeles-t leforgattuk, akkor így kb. Így beköltözök a vágószobába. A vágó kollégáim már pár hónapja ott élnek, úgymond, de akkor én is oda költözök mellé, mert már nem lesz forgatási feladatom, és akkor így, nem tudom, 10 sok órában naponta így vágunk, hogy évvégére elkészüljön a film.
Mikor várhatják hallgatóink a filmet?
Évvégére vagy jövő év elejére van időzítve, ez még több kérdéstől függ. Például az olimpiai jogok hozzáférhetőségét, hogy amiket ugye az olimpián a versenyfelvételeket azt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól kell megvásárolnunk, és hogy azokra mikor kapunk jogot, mert más egy televíziós felhasználás, ami mondjuk a hírműsorokban, sportműsorokban megy, és ott azt lehet, hogy még rögtön az olimpia napján is használják, és utána még 100-szor visszaidézik, mit tudom, a szebb pillanatokat. Egy dokumentumfilmre más jogi szabályok vonatkoznak, lehet, hogy mi csak fél év múlva, vagy 4 hónap múlva kapjuk meg, ezek a tárgyalások jelenleg zajlanak. Illetve nyilván a forgalmazón is múlik, hogy akarunk-e szembe menni a karácsonyi blockbusterekkel, amikor nem tudom, Bruce Willis éppen megmenti a világot, akkor nem biztos, hogy a nézők azt akarják nézni, hogy Katinka nyere vagy veszít az olimpiáján.
Hát a magyarok szerintem biztosan ezt akarják majd nézni.
Reméljük.
Reszkesetek, betörők ide vagy oda. Ez volt már az Index Podcast. Pálinkás Norbertnek, a Katinka the Movie rendezőjének köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm én is.
Hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Elérhetőek vagyunk az iTunes-on és a Spotify-on is. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!